101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencsés Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vladimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bankelnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Csehországban őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a rendőrség, mikor Karlovy Váriban elhagyta a Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomot, autójában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy közel ennek kábítószerkereskedelemhez és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a csenagykövetet. Dmitrij Peszkov hozzátette, Moszkva is megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya pünkösd vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása után köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket, és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi, in una miniera nel nord della Cina.
A Szent Atya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot, magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
Leó pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leó pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leó pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt, mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szentatya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívülálló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leo pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráival váló gazdasági struktúrákat és a háború erőutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér minnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenek előtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzás jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató a Szentlélek eljöveteléről és ajándékairól beszélget a Králi Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 2025. június 10-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj és áraszd ki a mennyekből fényességet sugarát. Jöjj, ki árvák atya vagy, jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Jöjj, áldott vigasztalás, drága vendég, lelkitárs, legédesebb enyhülés, fáradtságra nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj és töltsd be híved legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az ember nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mutasd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd, ami dermedt élezgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás igazítsd. Benned minden bizalom, osszad, osszad pazaron, hét szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást, s örök vigasságot adj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ünnepi óránk van, egy örömünnep, ami nem más, mint a Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Mit tudunk a pünkösdről, Barna? Mit jelent számunkra?
A pünkösd a görög pentékoszté, azaz az 50. szóból származik.
Aratás ünnepe is a hetek ünnepe, mert 7 héttel a pászka ünnepe után az első termésért adtak hálát. Örömünnep, amely a földműveléshez kapcsolódott. Később a Sínai hegyen kapott törvény kihirdetésének napja is volt. És Jézus megígérte, hogy nem hagy el minket, és elküldi a Szent Lelket, és ő a saját lelkét és a tanítványai szívében, az ő közösségükben azóta is jelen van. És ez az az örömünnep, amikor kiárad a Szent Lélek az apostolokra. Mit jelenthetett az, amikor megjelent a Szentlélek az apostolok között? Veled fordult-e már elő az, hogy valakit nem értettél meg, pedig ő is magyarul beszélt? Volt már ilyen veletek?
Igen, már fordult elő olyan, hogyha például valaki olyan témáról beszélt, ami teljesen érthetetlen volt, akkor is hiába mondta magyarul, tisztára úgy hangzott, mint hogyha sületlenségeket beszélne, illetve hogyha valaki nagyon halkan, artikulálás nélkül beszél, akkor azt is hiába mondja magyarul, nagyon nehezen érthető.
Meg például, ha valaki nagyon tudományosan, nagyon szakszavakkal beszél, azon is néha nagyon el kell gondolkodni, hogy vajon egyáltalán mi is a téma, mert ez ilyenkor nehéz lehet.
Volt-e már olyan, amikor elbeszéltetek egymás mellett? Tehát, hogy egy azonos nyelven beszéltetek, de mégis úgy nem megfelelően kommunikáltatok, és az lett belőle, hogy mégsem jutott el ahhoz az emberhez az az információ, aminek kellett volna, és így elbeszéltetek egymás mellett.
Igen, ilyen volt már ugye velem is, például akkor is, hogyha több dologról beszélünk, és akkor igazából mindenki legjobban arra figyel, amit ő saját maga mond, és akkor, ha valamiben megállapodnak, akkor jó, ez lesz. És mondjuk akkor velem is történt olyan, hogy én erre emlékeztem, de a másik fél, ő egy más dologra emlékezett, és ebből szokott lenni félreértés.
Ez olyan, hogy csak egy évet, ha félre nézel, és mondjuk kiküldöd a meghívót mondjuk egy találkozóra, ami veled is előfordult, egy külföldi találkozóra, és már beleéled magad, hogy azon részt fogsz venni, meg mindent megteszel azért, hogy oda kimenjél, és akkor utána meg kiderül, hogy ja, csak rossz évet nézett a felelős érte, és akkor mégsem valósul meg az a tábor, meg az a program. Szóval ez tényleg olyan, amikor ilyen káosz lesz belőle, ilyen zűr, zavar. Sokszor bosszankodunk azon, amikor valamit, ami számunkra egyértelmű, a másik ember mégsem ért meg, vagy nem egészen úgy érti, ahogyan mi gondoljuk. Az Ószövetségben a bábeli toronyról szóló történet arról beszél, hogy a gőgös, öntelt, Isten ellen lázadó emberi törekvés eredményeként megbomlott az emberek közt lévő egység. Olyan akadályok keletkeztek, amelyek az igazi párbeszédet, kapcsolatot akadályozzák és lehetetlenné teszik. A nyelvi különbségek ezeknek az egyik jele volt. Tehát, hogy nem értették egymás nyelvét. Aztán a pünkösd által a Krisztusba vetett hit és a Szentlélekben való részesedés ismét lehetővé tette ezt az egységet. Hogyan is történt ez, Viki?
Amikor a tanítványok megértették, hogy Jézus már nem sokáig lesz velük a földön, nagyon elszomorodtak. Nem is tudták, hogy mihez kezdjenek. Jézus nélkül nem megy. Jézus azonban megígérte, hogy nem hagyja egyedül övéit. Ezt az ígéretét is megtartotta, és miután 40 nap múlva atyához tért, elküldte azt a valakit, aki segíti, vigasztalja, bátorítja a tanítványait, aki tanácsokat, ötleteket ad nekik.
A húsvét ünnepét követő 50. napon az apostolokat és a velük együtt lévő testvéreket eltöltötte a Szentlélek, ami abban mutatkozott meg, hogy különféle nyelveken kezdték el dicsérni az Istent. Ezt a dicsőítést a Római Birodalom különböző részeiből érkező zsidó zarándokok mindegyike, mint saját anyanyelvén elhangzó beszédet fogta fel. A Szentlélek tehát közös nyelvet hozott létre az apostolok és a hallgatók között. Ezt nem tudom, hogy mennyire vettetek részt azon a Szentmisén, vagy mennyire emlékeztek arra a Szentmisére, amikor Ferenc pápa itt volt Magyarországon, és ugye a Kossuth téren bemutatott egy Szentmisét, ahol ugye a Szentmise állandó részei latinul voltak, de valahogy mégis tudtad, hogy hol tart a Szentmise, meg hogy melyik része zajlik éppen. Hogyha eljutottál már külföldre, és ott voltál Szentmisén, vagy esetleg más egyházközségben, voltál vendégként egy első áldozáson, vagy egy bérmáláson, vagy akármilyen ünnepen, azt is kicsit érzed azt, hogy nem vagy kívülálló, mert van egy nyelv, amit mindannyian értünk, és ez a liturgián nagyon is érezhető ez az egység, mert megnyilvánul az, hogy az, amit teszünk, meg amit mondunk, a szívből van. Akit elküldött, az nem más, mint a Szentlélek, akiről azt ígérte Jézus, hogy láthatatlan, mindig, mindenhol velünk lesz. Így a tanítványok nem érezték már magukat árván Jézus nélkül. Ezen a különleges napon mindannyian átélték, amikor elérkezett hozzájuk a Szentlélek. A lángnyelvek is a Szentlélek eljövetelének a jelei, mert azt mondtuk mindig, hogy az Isten jelenlétét azt érezzük és tudjuk, hogy itt van köztünk, és ennek a jelenlétnek vannak jelei. Ez az egyik a tűz. Nézzük meg, hogy mi jut erről eszünkbe, Viki.
A tűzről sok negatív gondolat juthat eszünkbe, de a tűz a négy alapvető elem egyike. Víz, föld, levegő, tűz. Már az ősemberek életében nagy jelentősége volt, amikor a számukra veszélyt jelentő állatokat távol tudták a tűzzel tartani, vagy amikor fényforrásként használták, nem is beszélve az ételek elkészítéséről, majd a szerszámok készítéséről. A tűz átformál.
A pünkös történetében szélzúgásról is olvasunk, és a lángnyelvek is megjelennek. Az apostolok, akik addig a főpapoktól rettegve bezárkózva tartották az ajtót, a Jézus által megígért lelket hirtelen lelkesen indulnak a Jeruzsálembe érkező emberekhez, és bátran tesznek tanúságot a feltámadt Krisztusról.
Mint zúgó szél leszáll a földre, a szennyet hajtja, szórja szét. Jöjj és fújd rám élő lelket, újat kezdek én. Szent lélek a szívem, szórja szét, jöjj és
vannak a Szentléleknek különféle ajándékai és gyümölcsei annak, hogyha mi saját életünkben is a Szentlélek Istent elfogadjuk, befogadjuk, és a Szentlélek Isten elkezd dolgozni rajtunk keresztül a világban. Honnan tudjuk azt, Viki, hogy kiben van jelen a Szentléleknek a karizmája, a Szentlélek ajándékai? Honnan ismerjük fel ezeket? Melyek a Szentlélek gyümölcsei?
A szeretet, az öröm, a békesség, a kedvesség, a jóság, a szelídség, a tisztaság, az önmegtartóztatás, a hit, a türelem, a hűség és a szerénység.
Ezek a Szentlélek gyümölcsei, ezek olyan tökéletességek, amelyekre a Szentlélek formál meg bennünket. A gonoszoknak nincsenek ilyen gyümölcsei. Ha ezeknek az ellentétjét látjuk, akkor megérthetjük, hogy mit okoz a gonosz. A Szentlélek azonban a Teremtő Isten lelke. Az igazi élet ilyen gyümölcsökkel teli örömünnep. Itt még azt is meg kell jegyeznünk, hogy a Szentlélek Isten az, aki segít téged abban, hogy imádkozni tudjál, hogy meg tudsz szólítani az Istent, hogy észrevedd az ő ajándékait az életben, és azt is észre kell vennünk, hogy itt Isten maga a legnagyobb ajándékozó. Hogyan értsük ezt?
Hiszen ő maga a szeretet és boldogságra teremtett minket. Ahhoz, hogy a fenti gyümölcsök megteremjenek az életünkben, 7 ajándékot ad a Szentlélek. A 7-es szám a teljességet jelképezi az Ószövetségben.
Tehát a Szentlélek Isten 7 ajándékát kapjuk meg. Melyik az a szentség, amiben megkapjuk a Szentlélek Isten 7 ajándékát, és amelyben kiárad ránk a Szentlélek?
Ez a bérmálás szentsége.
Ti már részesültetek a bérmálás szentségében. Hogyan élitek meg? Mi a különbség a között, aki nem bérmálkozott, és a között, aki már ebben a szentségben, a nagykorúság szentségében részesült?
Én úgy gondolom, hogy amióta bérmálkoztam, azóta érzem a Szentlélektől kapott lelki erőt magamban, és érzem, hogy bölcsebb döntéseket hozok, a Szentléleknek köszönhetem.
A Szentlélek kiáradásának tanúi voltak az apostolok, és ugye azt kell tudnunk, hogy a Szentlélek akár úgy is tud dolgozni bennünk, hogy annak így a szemmel látható bizonyítékai nincsenek. Itt nincs szó arról, hogy a Szentlélek azokban az emberekben él csupán, akinek a feje fölött lángnyelve jelenik meg, vagy szélzúgás támad, vagy bármiféle olyan külső megnyilvánulási forma történik körülöttünk. Nem, a Szentlélek jelenléte egészen csendes, egészen észrevehetetlen, de mégis tudjuk azt, hogy az, aki minket átsegít azon az adott nehézségen, vagy éppen megerősít minket a harcban, az előttünk álló lelki küzdelemben, az nem más, mint a Szentlélek. És csak később veszed észre, hogy ő adta az ajkadra azokat a szavakat, hogy ő volt az, aki sugallta a jó tanács lelke által, hogy azt a döntést meg tud hozni, és csak később érted meg azt, hogy mennyi-mennyi helyzetben ott volt veled a Szentlélek, igazán kézzel fogható és megtapasztalható módon. Vegyük át, hogy melyek a Szentlélek Isten ajándékai. Az első a tudomány lelke. Olyan sok mindent szeretnénk tudni, kutatjuk a világ mindenségben elrejtett titkokat. Olykor előfordul azonban, hogy olyan dolgok után kíváncsiskodunk, ami nem gazdagítja az életünket. A tudomány lelke segít eldönteni, hogy mit érdemes megtanulni, és mit nem.
Az értelem lelke abban segít, hogy megértsük, miben van örök érték, mi az igaz, mi az igazság fényénél láthassuk életünket.
Bölcsesség lelke. Szívvel is tudjunk mérlegelni, ne csak ésszel. A bölcsesség által tudjuk a megismert igazságot cselekedetekre váltani. Az életünk irányításában segít minket.
A tanács lelke. Sokszor bizonytalansággal találkozunk a magunk vagy mások életében. Isten a szívünkbe írta szeretetének törvényeit, így ha jól figyelünk és kérjük a tanács lelkét, segít, hogy az igazság útján járjunk.
Lelki erősség. Előfordul, hogy már tudjuk, mit kell tennünk, de hiányzik a lelkesedés, a tűz, az erő, hogy nekivágjunk. A lélek a benső énünket erősíti, hogyha kell, tudjunk az ár ellen is úszni.
A jámborság lelke abban segít, hogy lelki dolgokban ne fáradjunk el, a hit életünkben való elkötelezettségünkben kitartóak legyünk, és ne adjuk fel a jó elhatározásaink véghez vitéleit.
Az Úr félelme. Tévedés lenne azt gondolni, hogy tényleg szó szerint kell félnünk Istentől. Amikor féltünk valami földi kincset, valami számunkra fontosat, attól félünk, hogy elveszítjük. Legnagyobb kincsük Isten barátsága és a lelke, ami az Istenhez való tartozásra utal. Az Isten félelem segít, hogy mélységes tisztelettel legyünk Isten iránt, és soha ne veszítsük el vele barátságunkat.
Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Ez a tanúság tételetek pedig szeretném, ha úgy nyilvánulna meg, hogy a mondatok közül, amelyeket megosztottunk egymással, választanátok ti is egyet, amiben azt érzitek, mint az apostolok is érezhették, hogy megerősödött a hitetek, vagy bátorságot kaptatok, vagy csodaként éltétek meg, hogy Péter nyelveket beszélt, hogy mely üzenet által tudsz leginkább azonosulni a tanítványokkal. Én azt a mondatot választom, hogy bátorságot kaptak a tanítványok ahhoz, hogy beszéljenek Jézusról. Én is kérem tőled, Szentlélek, a bátorságot, hogy mindig, mindenkor meg tudjalak vallani az emberek előtt.
Csoda volt, hogy akik nem tudtak Péter nyelvén beszélni, azok is megértették.
Olyan embereknek beszéltek Jézusról, akik addig nem hallottak még róla.
Azonnal elindultak, hogy vigyék az örömhírt, hogy Jézus tényleg él. Azt kérjük tőled, Szentlélek Isten, hogy mindig minden helyzetben add meg nekünk azt a biztos tudatot, hogy Krisztus él, és hogy kereszt halálával egyszer is mindenkorra legyőzte a gonoszt.
Amikor megérkezett a Szentlélek, akkor a tanítványok úgy érezték, erővel töltődnek fel.
A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük. Engedj nekünk, Szentlélek, engedd, hogy megértsük azt, hogy bárhova megyünk, te mindenhol ott vagy velünk, hiszen Jézus megígérte, itt leszel velünk a világ végéig.
A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük.
Végezetül fohászkodjunk a Szentlélek Istenhez, köszönjük meg az ő szeretetét, köszönjük meg az ő barátságát, és adjunk hálát azért, hogy vigyázz ránk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Istenem, köszönöm a szeretetedet.
Istenem, hálát adok a barátaimért, add, hogy én is jó barát lehessek. Istenem, taníts meg imádkozni.
Istenem, segíts, hogy el tudjam fogadni magamat. Istenem, segíts, hogy érezzem a közelséged.
Hallgass meg, Istenem, halld meg könyörgésemet. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem.
Jöjj, Szentlélek, Úristen, áraszd ki ránk lelkedet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. június 10-i adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg, melyben Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke beszél az eukarisztia misztériumáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunkról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk, melynek első részében a digitális forradalom legújabb hullámáról, a mesterséges intelligenciáról lesz szó. Ezután kilépünk az online világból, és visszatérünk a legősibb és leghatékonyabb tanulási módszerhez, az élménypedagógiához. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Ildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol egybegyűltek. Aztán lángnyelvek lobbantak, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Milyen csodálatos teremtménye Istennek a tűz! Ami fekete volt, benne fehérre izzik, ami sötét volt, vakítóan világít, ami hideg volt, égetően forró. Hát még az a láthatatlan tűz, amely az élőkben él. Ha kialszik, itt a halál. A halott hideg, aki él, az belső tűztől meleg. Hosszú idővel azelőtt, hogy a Szentlélek a krédó egyik cikkejévé vált volna, átélt valóság volt az ősegyház tapasztalatában. A mai ámborság tiszteletre méltó, tudja mi a kötelesség, de csöpöt sem vonzó, nincs benne egy csepp lelkesedés sem. Isten azt mondta nekünk, mi az ő választott népe, nem pedig azt, hogy fagyasztott népe vagyunk. A szeretet nem érzés, hanem akarat. Amikor az ember mindenek fölött akar szeretni, akkor mindenek fölött szeret is. Ha megtörténik, hogy elbukunk a kísértésben, ez arra int, hogy szeretetünk még gyenge. De azt nem jelenti, hogy szeretetünk nem létezik. Adj nekünk szerető szívet, Urunk! Húsból valót, nem kőszívet! A te szívedet a miénk helyébe. a miénknek verése kihagy, amikor másról van szó. Uram, te szeress általunk. Add nekünk szívedet. Azzal szeressük atyánkat, szeressük anyánkat, Máriát, és szeressük testvéreidet, akik nekünk is testvéreink. Szeressük azokat, akik megelőztek az égben, őket könnyebb szeretnünk. De szeressük azokat is, akik itt élnek mellettünk, és meg is löknek néha, tudva vagy öntudatlanul.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra.